Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. február 1-én. Fordítás Branham testvértől 1957-ből január 13-ából. Nos, plusz testvér. Nos, mielőtt együtt imádkoznánk, szeretnék röviden felolvasni egy ige szakaszt a Nehemiás 9-ből. Hadd álljunk fel az ige felolvasása előtt. A Nehemiás 9, az 5. vers közepétől. Ach, magasztaljátok az Urat, a ti isteneteket, örökké valóságtól örökké valóságig. És hadd legyen felmagasztalva a te dicsőséges neved, amely minden dicséretet felül múl, és minden hírnéven felül való. Te vagy az Uram, aki létezően vagy egyedül te. Te vagy az, aki teremtetted az eget, és a magasságos mennyeket minden seregével együtt, a földet mindazzal, ami rajta van, a tengereket mindazzal, ami benne van. És te vagy az, aki mindezeket fenntartod, vagy életben tartod, és akit a mennyei seregek imádnak. Te, Uram, te vagy az Isten, aki kiválasztottad Ábrámot, aki felszólítottad őt a kivándorlásra a Káldeai Úrból, és az Ábrahám nevet adtad neki. Miután hűségesnek találtad az ő szívét, te irántad, szövetséget is kötöttél vele, hogy a kánaániták, hetiták, amoriták, feriziták, jebusziták és girgásziták földjét adott utódainak, vagy leszármazottainak. És te megtartottad a te szabadat, mert te igazságos vagy. Egészen eddig, Istenem, drága és szent ígéjéből, hadd imádkozzunk együtt. Hűséges Istenem, szívünk mélyéből köszönetet mondunk neked ezért a kegyelmi napért is, és a kegyelem órájáért is. Szívünk mélyéből köszönjük neked, és tisztelet illeti a te nevedet örökkévalóságtól örökkévalóságig. Mert valóban te vagy az igaz Isten, aki mindent megteremtettél, a láthatót és a láthatatlant. Urunk, köszönjük neked, hogy kezdettől fogva ígéreteket adtál a te népednek, és hogy azokat a te általad meghatározott időben be is teljesítetted. Imádunk téged, és magasztaljuk a te dicsőséges nevedet ma reggel is, ma este is. Napjainkban is szóltál, Istenem, te valóban szóltál. És te szavahihető vagy, Uram, és hisszük, hogy beteljesíted, Uram, mindazt, amit mondtál. Uram, te velünk is szövetséget kötöttél, mint azokban a napokban, és ígéretet adtál arra nézve, hogy néped örökölni fogja a földet. Ó, milyen csodálatos, Uram, hogy a te néped kezdettől fogva hűségesnek talált téged. Nekik ki kellett mondaniuk ezeket a szavakat, téged hűségesnek találtak. Mi is csak azt mondhatjuk, hogy hűséges vagy, és hűséges is maradsz. Hűséges Istenem, még ha mi hűtlenek is vagyunk, te akkor is hűséges maradsz. Uram, bensőségesen kérünk téged, hogy ma este véj le rólunk, belőlünk mindazt, ami nincs a te tetszésedre. Hiszen tudod, hogy emberek vagyunk, feledékenyek és gyengék, hibások, Uram. Védj el mindent tőlünk, minden bűnt, minden áthágást, minden hitetlenséget, ami az útadba áll, és kérlek, szólj hozzánk továbbra is, a te drága és szent ígéd által. Uram, kérlek téged, áld meg a te népedet ma este, mindazokat, akik eljöttek, és azokat is, akik nem tudtak eljönni, Uram. Légy kegyelmes mindnyájunkhoz, és segíts, Uram, hogy a mi testvérünk előterjeszthesse a Te ígédet, nekünk pedig adj nyitott szívet, nyitott szemet és nyitott szívet, Istenem, hogy befogadhassuk, amit mondani akarsz nekünk, a Te drága és a Te szent ígéd által. Imádunk Téged, és magasztaljuk a Te kegyelmedet. Légy Te az, aki velünk vagy, Uram, a Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Frank testvér. Azzal az ötlettel jöttem, hogy elénekeljük a kórust közelebb haza, és erre már nincs is szükségünk. Az éneket és a refrént már is elénekeltük. Annyira hálásak vagyunk az Úrnak mindenért, amit értünk tett, a kegyelmi ajándékokért, az ő kinyilatkoztatott ígéért, tulajdonképpen mindenért. Meg nem érdemelt kegyelem ez, az ő, amivel ő megajándékozott minket. És amikor a jelenések 15-re gondolunk, a győztes seregre, amely ott lesz a kristálytenger mellett, jelenések 15. fejezet, a második vers. És láttam valami olyasmit, mint egy kristálytenger, amely tűzzel keveredett volt, és láttam azokat, akik győzelmet arattak a fenevad, és annak képmása, és az ő névszáma felett, amint a kristálytenger mellett álltak, kezükben Isten hárfáival. Csak ezt az egy verset akarnánk felolvasni. Ma Branham testvér egyik prédikációját szeretném lefordítani, amennyiben a Szentírásból semmi sem ragyog fel, amit hozhatnék, akkor mindig megvan az a nagy kiváltságom, hogy Branham testvér prédikációira támaszkodhatok, visszanyúlhatok. Ez egy csodálatos kincs, amit a miénknek tudhatunk, és nagyon hálásak vagyunk érte. A prédikációk olyan egyszerűek, mégis olyan erőteljesek, és olyan mélyek és mélyrehatóak. Itt az van írva arról a sokaságról, amely a kristálytenger mellett lesz, hogy győzelmet arattak a fenevad a képmása és az ő névszáma felett. Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram fog bejutni Isten országába. Lesznek ott olyanok is, akik tudták, hogy mit jelent a fenevad, mi a fenevad képe, és mi az ő névszáma. Ne gondoljátok, hogy mindenki ott lesz, aki azt hiszi, hogy oda kerül. Tegnap majdnem életem sokját kaptam, amikor a mai világ legnagyobb evangélistájának a magazinjában olvastam a Szent Háromságról és az ottani használatról, vagyis nem ő maga írta a cikket, mindenben korrektnek kell lenni, de a magazinjában van mégis megírva, hogy az isteni Szent Háromság egy gazdasági egységet alkot. Puh, és mélyen levegőt kellett vennem, hogy felfogjam, mit is mond valójában. Egy gazdasági egységet alkot. Amit az egyik nem tud, azt talán a másik megteszi, amit az egyik elfelejtett, megteszi a harmadik. Hihetetlen. De mit akarok ezzel mondani, és lehet, hogy ez keményen hangzik, de higgyétek el nekem, minden felekezet ugyanabba az irányba halad. Átvették a tanításokat, és figyelmen kívül hagyták Isten beszédét ezekben a napokban. Azt képzelik magukról, hogy nekik van Isten legnagyobb programja a Földön, és maguknak fogalmuk sincs arról, hogyan néz ki Isten programja. És ez nem minősít bennünket kritikusnak lenni, nem, hanem hálásak vagyunk. Hálásak a kinyilatkoztatásért, amelyet kegyelemből kaptunk. Itt, ahogy olvassuk, lesz egy sokaság, amely győzelmet aratott a fenevad felett. A fenevad kép mása fölött és az ő névszáma fölött. Ez lesz az a sokaság. Tehát olyan emberekről kell, hogy legyen szó, akik kinyilatkoztatást kaptak ezekről a dolgokról. Így van ez, vagy nem? Így van, határozottan. De ahogy mondtam, ma nem akarunk prédikálni, két dolog is feltűnt nekem a bevezető ígeversekben. Az egyik az a tény, a 8. versben, Nehemiás 9.8. vers, miután hűségesnek találtad az ő szívét, te veled szemben, vagy te irántad, szövetséget, vagy megkötötted vele a szövetséget. Legyen, hogy Isten találja a mi szívünket hűségesnek ő iránta, és vegyen be, vagy ahhoz, hogy bevegyen minket ebbe a szövetségbe. Hiszen Isten szövetséget kötött a Golgotai kereszten. És akkor a 8. vers utolsó része is. És te megtartottad a te szavadat, mert te szavahihető vagy. Legyen, hogy Isten hűségesnek találjon bennünket abban, amit ránk bízott, hűségesnek abban, amit kaptunk, amivel részesedtünk, és hadd tudjuk mi is elmondani, Uram, te megtartottad a te szavadat, mert te szavahihető vagy. Ahogy Rusz testvér is hangsúlyozta, ő hűséges is, és ő szavahihető is. Amit ő megígért, azt biztosan be is fogja teljesíteni. Hadd énekeljük el, higgyél csak, aztán lefordítok egy prédikációt, egy nagyon régi prédikációt ma este. Énekelve van, higgyél csak, minden lehetséges. Ó, higgyél csak, minden lehetséges. Ó, higgyél csak. Ezikiel prófétából szeretnék felolvasni a 36. fejezet 26. versétől. Én pedig egy új szívet akarok nektek adni, és egy új szellemet adok belétek. A kőszívet ki akarom venni a ti kebletekből, és adok nektek helyette egy hús szívet. És az én szellememet akarom a ti bensőtökbe adni, és olyan embereket akarok belőletek formálni, akik az én rendeléseim szerint járnak, és az én rendeleteimet figyelembe tartják, és valóban végre is hajtják azokat. Ez esetben maradjatok azon a földön fogva lakva, amelyet atyáitoknak adtam, ti legyetek az én népem, és én a ti istenetek akarok lenni. Most pedig azokról fogunk beszélni, és azt is szeretném, ha Dávid testvér türelmes lenne velünk, és ti a többiek is. Arról szeretnék beszélni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy keresztény életet éljünk, hogy miből tevődik ez össze. Nos, sok minden van, és ezt a sok mindent tudjuk, sok mindent nem tudunk. Néhány dolgot Isten tudtunkra adott, és amit tudunk, arra szeretnénk felépíteni magunkat Isten igéjében, és megtudni, hogy miről is szól az egész. Adja Isten az ő áltását, ahogyan az ő ígét közvetítjük. Emlékezzetek erre, és legyetek imádságban. Hadd kezdjem azzal, hogy ezt mondom. Mindig is volt valami a gyülekezettel, ami nem volt egészen rendjén. Ezt tudjuk. Charles testvér és én előzőleg beszélgettünk erről. Úgy tűnik, mintha valami hiányozna valahol az emberiség közepete. Nekem megvannak az elképzeléseim, nekünk is megvannak a mieink, és olyan keményen dolgoztunk, amennyire csak tudtunk, és mégsem sikerült ledöntenünk az útunkban álló akadályokat, vagy falakat. Valahogy úgy tűnik, mintha csak belefúrtunk volna a falba. Viszont egy szép napon a falaknak mégis be kell dőlniük, és Isten egyesült hadserege előre fog nyomulni az Úr Jézus Krisztus hatalmas zászlaja alatt. Ez az én nyilvánvaló reménységem. Már most, ha az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa, akkor Isten azt tervezte ezzel az ő gyülekezetével, hogy egy erőteljes gyülekezetet és dicsőséges gyülekezetet alkosson belőle, egy olyan gyülekezetet, amelyre az egész világ felfigyelhet. Krisztusnak egy olyan mennyasszonyát, amely elfogadható, amely úgy lehet ábrázolni, akiknek a környezetében úgy lehet élni és viselkedni, hogy Isten büszke lehessen erre a gyülekezetre, hogy az Úr visszajövetelekor bemutathassa neki, hogy ilyen tulajdonságokat tudnánk kialakítani. Így kellene élnünk. Csak hogy azt kell megállapítanunk, hogy a szándékaink ugyanis gyakorta jók, de mégis sikertelenek vagyunk. Megpróbálunk mi úgy viselkedni, mint a keresztények, és azt mondjuk, hogy mi ilyenek vagyunk, mi amazok vagyunk, és megpróbáljuk ezt helyesen gyakorolni, csak hogy sikertelenek vagyunk benne. Amennyiben most gyülekezetként szemügyre vennénk a dolgot, a kereszténységet vagy a gyülekezetet, Isten nem arra rendelte el, hogy a felekezetek vagy a hitvallások uralják. Ha Istennek az lett volna a szándéka, hogy a gyülekezetet emberek, felekezetek, vagy értelmiségiek vezessék, vagy irányítsák, akkor nem lenne szükségünk a Szent Szellemre a gyülekezetben. Akkor a gyülekezet sikere attól függne, hogy az értelmiségek mit agyalnak ki magukban. Akkor a gyülekezet függővé tenné magát ettől, és minél több értelmiség lenne a gyülekezetben, annál nagyobb lenne ugye a fejlődés. De az ígében azt találom, hogy Isten nem azt akarta, hogy a gyülekezetet értelmiségiek irányítsák, vagy uralják, sem emberi teológia, hanem a Szent Szellem. Ez azért adott a gyülekezetnek, hogy összeillessze a Krisztus testét, és vezesse is azt. Ezzel az én szememben, Isten programjához mérten, addig nem leszünk sikeresek, amíg a Szent Szellem által vissza nem térünk Isten akaratának középpontjába. Nos, ezzel nem is mondok semmi újat, amiről beszélhetnénk. Erről az íge szakaszról és erről a témáról már sokszor esett szó. De mi most egy másik szemszögből fogjuk megvilágítani. Néha az a benyomásuk, hogy a Szent Szellem az, aki tevékenykedik, de más dolgok keverednek bele, és ennek nem így kellene lennie. Amennyiben a Szent Szellem megpróbál tenni valamit, és valami felemelkedik, akkor féltékenység támad, és akkor mások megint ugyanazt a dolgot akarják megtenni ők is. És ez már önmagában bizonyíték arra, hogy nincs meg bennük a Szent Szellem. Nos, az emberek annyi mindent láttak már a felekezetekben, hogy lelassultak, mert mindenhol diktátorok vannak, és előírják, mit hogy kell tenni, megint egy újabb diktátor, most ezt és amazt kell tenni, mindenhol meg van határozva, mit hogyan kell tenni, és úgy tűnik, mintha tehetetlenek lennénk, pedig nézzétek, nekünk van egy testünk, nekem vannak a karjaim, a szám, az összes végtagom, ezeknek egymással harmóniában kell működniük. És ha Isten így rakta össze az ő testét, és az ő szelleme által irányítani akarja azt, akkor kell lennie egy lehetőségnek, egy programnak, amelyben ő benne lehet, ami túlmutat az eddigi lehetőségeinken. Nos, Ezékiel könyvében azt mondja a Biblia, és Ezékiel egy próféta volt, hogy egy új szívet akarok nektek adni. Ez azért tetszik nekem, mert Isten arról beszél, hogy valami újat fog tenni. Ez nem azt jelenti, hogy megjavítja a régit, kipofolja a régit, nem. Hanem én egy új szívet akarok adni nektek, és elveszem a kőszívet belőletek. És egy új szellemet is akarok adni nektek. Ő nem azt mondta, hogy egy ilyen fellelkesítést, felújítást fog adni, nem, valami egészen újat fog tenni, nem csak egy kicsit felújítani a régit, kipofozni, hanem valami újat ad, nem keveri a régit az újjal, nem, azt nem fogja csinálni. Jézus erről beszélt a Lukács evangéliumában, amikor azt mondta, hogy nem tölthetitek az új bort a régi tömlőkbe, a régi palackokba, az angol szöveg szerint. Nos, mi előbb misszionárusnak kellett lennem, hogy megtudjam, mit is jelent ez a példa. Ha van egy palackunk, akkor tudjuk, hogy ez nem romolhat meg, és nem öregetett meg. De hiszen tudjátok, hogy miből készültek akkoriban ezek a tömlők. Nevezetesen egy állatbőréből, amit összevartak, hogy a folyadékot tárolni lehessen benne. Hogy legyen az víz, vagy bor, vagy olaj, mindent beletettek tárolni. Viszont amikor a bőr megöregszik, akkor úgy kiszárad. És itt van a kapcsolat azzal, amit Jézus mondani akart. Ha egy ilyen régi bőrből készült tömlőbe új bort tennénk, az szétszakadna. Tölthettek bele vizet, és semmi sem fog történni. De bort nem tehettek bele, mert a víz, mi a víz? Hiszen ismeritek a víz összetételét. És nem történik egyáltalán semmi. A víz csendes, nem dolgozik, nem történik semmi, nincs benne élet. De a borral egészen más a helyzet. A borban élet van. A bor, az új bor, erjedési folyamaton megy keresztül, és sok minden mozgásba kerül benne. És ha a régi bőrtömlőkbe dolgozna, az kitágulna és szétszakadna, és akkor a bőrtömlő elszakadna, és a bor is oda veszne. Nem maradna a kettőből semmi. Ez a kép áll ma előttünk. Nem lehet egy régi formaiasságon keresztül újjá válni, és azt gondolni, hogy most már benne vagyok Isten programjában, egészen úgy intellektuálisan. Nem, ez így nem működik. Ennek a régi repedezett bőrnek el kell tűnnie, és valami újra kell kialakulnia. Egy új bőrnek, egy új tömlőnek. És hiszen tudjátok, hogy volt ez az állatokkal. Ha egy új bőrt vettetek elő, egy friss bőrt, az még rugalmas volt, még úgy nyújtható volt, még benne volt a zsír, és így engedett, és épségben is maradt. De nem így a régi bőrrel, amely repedezetté lett. Ugyanez a helyzet ma is. Nézzetek, új borra van szükségünk, az igaz, de hol vannak az új tömlők? Hiszen Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Az ő ereje ma is ugyanaz. Az értelmiségi, a repedezett bőrű, Megkérdőjelezés, várjunk csak, a csodák napjainak mégis vége, Dr. Jones megmondta nekünk nyíltan. Nem ez teljesen más, amikor az új bor és egy új bőrű tömlőben kerül. Látjátok, amikor az élet elkezd mozgásba lendülni, forni, egyáltalán nem repedezik semmi, akkor enged és mozog ezzel az élettel. Látjátok, Isten ígéretet adott, és Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz marad, amennyiben ti újjá lettetek, új borral lettetek feltöltve, akkor azt mondjátok, halleluja, magasztalva legyen Isten. Ez így van, így igaz. Nézzétek, ti nem tölthettek új bort régi tömlőkbe. Nem, az nem működne. Nézzétek, akár a tanítóink, akár a prédikátoraink, akár a pásztorok, hadd mondjam el nektek, hogy egy új életre van szükségünk, de szükségünk van arra, hogy ez az új életbe legyen fogadva. Nézzétek is, ő az ő szellemét akarja belénk adni, mert a szellem hordozza az ígét. Alátámasztja azt. Régen, amikor valaki meggyógyult és bizonyságot tett, a nem megújult emberek azt mondták, várj egy percet, majd egy év múlva beszélünk. Meglátjuk, mit mond az orvos addig, de amikor valaki újjászületik, és hallja a bizonyságtételt, azt mondja, halleluja, magasztalva legyen Isten, örülök te veled. Látjátok, azonnal meg lehet mondani, hogy hol lett újjá, de nem lehet új bort tölteni a régi tömlőkbe, erről egy élmény jut eszembe. Nem tudom, ha elmondtam-e már nektek, sok évekkel ezelőtt történt. Vadászaton voltam, és azt hittem, hogy egy jó erdész vagyok. És egy öreg medve nyomába eredtem. Láttam egy jó párszor már, de nem volt engedélyem arra, hogy lelőjem. És nem is állt szándékomban. De mégis a nyomában voltam, nyomába eredtem. És volt egy fiatal, 3 éves lovam, amint lovagoltam, és ez is sokat ugrált még ide-oda. A végén mindketten elfáradtunk, a ló is, és én is. És akkor azt gondoltam, hogy most már abba hagyhatod. És eljutottam egy olyan helyre, ahol vissza tudtam tekinteni. És szinte minden irányba el tudtam nézni arról a magaslatról, ahova érkeztem. És ahogy néha tenni szoktam, becsukom a szemem, és magamba szállok, hogy megtudjam, akar-e valamit mondani nekem az Úr? És amint tudjátok, képesnek kell lennetek arra, hogy szellemileg éljetek, közösségben legyetek vele. És amikor onnan tovább mentem, visszamentem abba az ellenkező irányba, fent voltam a hegyekben, és hirtelen meglettem lepve. Aznap délután részben esett az eső, de aztán a felhők eloszlottak, és este előbújt a hold. És egy olyan területre érkeztem, ahol tűz volt az erdőben, és valahogy minden teljesen kipusztult, tűz volt előzőleg. Az egész környéken minden kopár volt, és nem volt kéreg a fákon már, gyakorlatilag csupaszok voltak. És valahogy rájöttem, hogy innen tova tűnt az élet. Nem volt lehetőség arra, hogy a nedvja úgy valahogy úgy kifakadjon, előjöjjön, mert nem volt ott a kéreg a fán. És hirtelen úgy éreztem, hogy itt mégis meg kellene állnom. Megkötöttem, vagy kikötöttem a lovamat, és felnéztem az égre, és azt mondtam, mennyei atyám a mennyben, annyira hálás vagyok, hogy te vagy az én atyám. Te elvezettél egészen idáig, és gondoskodtál rólam. És én köszönöm ezt neked, köszönöm neked a természetet, köszönök neked mindent. Hiszen tudjátok, hogy egy vadász nagyon nagyra értékeli a természetet. és akkor hirtelen valami furcsa zajt hallottam magam körül. Olyan nyugtalanító volt. Fújt a szél, egy kis felhők vonultak ide-oda, amelyeket mi író felhőknek nevezünk. És a hold sütött lefelé, a szél tovább fújt, de valahol egy aggódó nesszezést hallottam, mintha valaki siránkozna, nyöszörögne, és a szél azzal együtt fújta tovább. És én még nem tudtam, hogy mi az. Egy nyöszörgő, úgy hörgés, mint egy ijesztő hang. És arra gondoltam, Uram, mit jelentsen ez az egész? Hiszen az lett intézve hozzánk, hogy az igazak lépteit az Úr vezeti, és hogy minden az Isten szeretők javát szolgálja. Mi folyik itt, Uram? Mire megy ez az egész? A Te nagy szeretetedről van szó, a Te néped iránt. Mi sötétségen megyünk keresztül, ez igaz, de újra és újra világosság is van. És hiszem, hogy még a gyülekezet, még ha nem is érte el ezt a szintet, el fogja érni. Hiszünk, imádkozunk és előre törtetünk. Ó, micsoda örömünnep lesz az, amikor a megváltottak azon a napon megjelennek az ő megváltójuk előtt. És ő a királyok királyaként és az urak uraként fog velünk szembenézni, és meg lesz koronázva, mi pedig a Sion hegyén leszünk. Ó, az egész földön békesség lesz, és a megváltottak együtt fognak uralkodni vele. Ó, amikor a megváltottak énekét énekeljük, az angyalok is elhallgatnak. Nem fogják felfogni, hogy mi folyik itt, mert ők nem kellett megváltva legyenek, hiszen soha el nem buktak, hogy megváltásra szoruljanak. Csak az emberek tudják, mit jelent megváltva lenni, az angyal nem tudja, mit jelent elveszettnek lenni. Ó, micsoda örömet fogunk ott kifejezésre juttatni. És azt is hiszem, hogy ugyanez lesz a gyülekezetben is, ahogy. És hallottam úgy magam körült ezt a nyögésszerű nyöszörgést, és arra gondoltam, hogy szinte félelmetes, szinte kísérteties, borzalmas egyáltalán itt lenni. Azt mondtam, Uram, miért kellett kikötnöm a lovamat? Nem lovagolhattam volna tovább, de valahogy mégiscsak Isten tanított engem valamire. És azt kérdeztem, Uram, mit jelentsen ez az egész? És ez a szél, amint ott fújt, olyan volt, mint egy üvöltés, mint egy panaszos üvöltés, jajogás, és rajtam is elúralkodott egy furcsa érzés. Feltekintettem a holdfényben a hegyek felett, és azt mondtam, Uram, mit kezdjek én itt ezzel a látvánnyal? Miért vagyok itt egyáltalán? És akkor egy írás jutott el hozzám a Jóelből, amit a rákcsáló hátra hagyott, azt a szöcske ette meg, és amit a többi bogár hátra hagyott, egyikük mindig tovább bevett és rákcsált. És azt gondoltam, itt minden kopár, nagy, rettenetes nagy fák, de teljesen kopárok. Valamikor még zöldek voltak, valamikor a szél ide-oda lengette őket. Milyen fenséges látvány lehetett ez. És most, hogy néznek ki most? A szél ugyan fúj most is, de nincs többé mozgás, nincs élet bennük, csak a nyöszörgés, egy sajogás hallatszik itt. Halottak ezek körülöttem, és ugyanez a szél fújhat, és ők mégis mozdulatlanok maradnak. Annyira merevek, hogy a szél már nem tudja meg sem mozdítani őket. Hogy csak egy kicsit ide-oda megmozognak, és egy nyomorult zizegés jön ki belőlük. Ez már nem olyan, mint régen volt. Az élet és az édesség, az árnyék, semmi sincs már belőlük. puszta és egy síralmas helyzet. Ó, gondoltam, igen, Uram, ez az. És aztán arra gondoltam, hogy milyen volt egykor a luteránusokkal, milyen volt a metodistákkal, milyen volt a pünkösdiekkel, a nazarénusokkal, a szentségimádó zarándokokkal, az összes egyházainkkal körülöttünk. És arra gondoltam, amikor elkezdték, milyen élet volt még bennük, a Szent Szellem még közöttük volt. És minden alkalommal, amikor Isten elküldte az ő hatalmas szelét, mint pünkös napján, ó, mennyire örülnek Isten áldásainak. Úgy, hogy minden megmozdul bennünk, újjá élet, és van egy megindulás, egy ébredés, egy lendület, ébredés, ébredés után. De mi történt ezután? Most? Hova érkeztünk? Az üldözés tüze kialudt, és az élet megadta magát. Milyen ma valamennyiünk állapot? A szemináriumunk, szemináriumaink vannak itt-ott, a legények elmennek oda, kiváló képzést kapnak, de nem ismerik a Szent Szellem keresztségét. Ők befejezték az életvezetési vonalat. Gondoljatok csak a metodista ébredésre, amikor az iskolákba tartották az összejöveteleket, és hogyan jött a Szent Szellem az emberekre, mert úgy, hogy a földre estek, és meg kellett várnotok, hogy magukhoz térjenek. Néha, vagy nem ritka esetben hideg vízbe kellett mártani őket, és homlokukkal, például egy zsebkendőt, hideg zsebkendőt, hogy lehűtsék őket, és így térjenek magukhoz. Én magam is megtapasztaltam ezt a baptista gyülekezetben, amikor az emberek ilyen módon Isten hatalma alá kerültek. Most pedig mi van? Mindennek vége. Most már mindent elmagyaráznak, és nincs többi élet. De van képzés, kiképzés. Ahelyett, hogy az emberek az oltárhoz jönnének, az oltárt már ott sem hagyták a helyén. A bűnbánati padot elvitték előről, a pincébe került, és az oltár már egyáltalán nem létezik. Van ugyan egy nagy sípos orgona, és minden megváltozott ahhoz képest, ahogy régen volt. Már nem a lelkek jönnek az oltárhoz, most már lilliumok állnak az oltár előtt, amelyekkel az oltár díszítik, ugye? És amikor énekelnek, úgy énekelnek, hogy alig lehet követni a hangjukat. Nem lehet hangot, normális hangot kivenni belőlük. Nyilván szép hangjuk van, de amikor kékülésig énekelnek, és aztán azt mondják, hogy Isten dicsőségére tesszük ezt, ezt nem tudom elhinni. Nem, amikor ilyesmit hallok, ez nagyon áldás rossz. Amikor olyan hangot hallok, amely addig tartja a hangot, amíg el nem kékül az arc, és előadást tart, az nem több, mint egy show. Ez nem szolgálhat Isten tiszteletére határozottan, hogy nem, nem, nekünk, amire nekünk szükségünk van, olyan ősi énekekre van szükség, amikor a Szent Szellem leszáll annak folyamán, amíg mindannyian együtt tudunk énekelni szellemben. Azt mondják, a csodák napjai lejártak, és ez sincs, és az se létezik. Ez mind intellektuális érvelés. A szellem keresztsége nincs többé, ne legyen többé, akkor minden megdermedt. Nem csoda, hogy minden befagyott. Valaha virágzó zöld fák voltak ezek is, most pedig megdermedtek, élettelenek. De valamikor régen növekedő, élő fák voltak is, most már csak egy nyöszörgést lehet hallani, az életvonal már nincs ott. Amikor Isten elküldi az ő szelét, leküldi az ő szellemét, mi legyen akkor? Akkor merevek maradnak ennek ellenére. Nem egy szeretetteljes hangot hallatnak, hanem egy nyomorúságos zajongást. És ha valaki azt mondja, hogy gyógyító kampány folyik le valahol, ó, akkor rögtön azt mondják, nem, el ne menj oda. És akkor azonnal azt mondják, az a prédikától ott arra igazán nem kell hallgatni. És ezeknek az embereknek hitelt adtak ahelyett, hogy a Szent Szellemet követték volna. Isten azonban ki akarja nyilatkoztatni az ő üdvösségét, meg akarja ismertetni magát, vissza akarja helyezni a Szent Szellemet a gyülekezetbe, ahogy akkoriban az oszlopcsarnokban történt, a felső teremben. És nem úgy, hogy akkor mi rendelkezzünk a Szellemmel, hanem hogy a Szellem rendelkezzen velünk. Nézzétek, ti csodálkoztok, hogy miről is van szó. Igen, és a szél a mennyből jön, ahogy akkor is. És Krisztus ugyanaz, mint pünköstkor. Jött akkor is egy morajlás az égből, mint egy hatalmas szél. Aztán kíséretében a Szent Szellem kinyilatkoztatta magát az Úr. Látjátok, ez az Isten útja, az Isten módja. De most, amikor Isten elküldje ezeket a dolgokat a gyógyító összejövetelekkel kapcsolatban, hó, kérdezitek, mit mondanak a mi értelmiségeink hozzá. Ó, én szeretném tudatni veletek, hogy a csodák napjainak régen vége, az isteni gyógyítás nem létezik ma, és a Szellem keresztségese létezik. Azt szeretném, hogy, ahogy mondják, ha az én gyülekezetemben, az én összejövetelemben ezt tudomásul venné. Látjátok, az elmével van dolgunk. Menjetek el magatok is, és állapítsátok meg, hogy elfogadják-e, vagy elutasítják. Látjátok, azt hiszik, azon a véleményen vannak, hogy hisznek, de valójában nem hisznek, hanem intellektuálisak. Akik hisznek, azok iskolázatlanoknak tartják magukat. Az egyszerű emberek szerették hallani az Urat, így van megírva. Nos, tovább. Azt gondoltam, miért is vagyok én most egyáltalán itt? Mit látok magam előtt? És akkor rájöttem, hogy mit ér, ha Isten hívogat, ha az égből jön a morajlás, ha minden csupasz és nincs élet, és semmi sem mozdul meg. Nézzétek, Jézus azt mondta, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, ti is megteszitek, és még ezeknél is nagyobbakat fogtok tenni. Az ígéretek meg lettek adva, de hogyan teljesedhetnek be? Aztán észrevett, hogy ezek a fák, ezek a nagy kopár fák körülöttem, hirtelen már nem tartottam figyelembe őket, hanem a földre tekintettem, és tudjátok, mit láttam a földön? Láttam, hogy a mag, amely ezekről a nagy fákról a földbe hullott, már is gyönyörű kis fákat hajtott ki gyümölcsként. Megint új fák, egy egész új ültetvényt láttam hirtelen. Látjátok, de hiszen tudjátok, ismeritek, hogy az erdő hogyan termékenyíti meg saját magát, és hirtelen nem láttam többé ezeket a magas fákat magam előtt, hanem valami újat láttam, ami a régi magjából nőtt ki. Zöldek voltak, nem voltak kopárak, élet is volt bennük. Tudjátok, mint egy magfánál, stb. A földbe hullatja a makkot, majd újra előjön a magfa. És én olyan boldog voltam, olyan hálás, hogy ujjongtam és harsogtam, körbe-körbe mentem egy fa körül, amilyen gyorsan csak tudtam, keringtem. És azt mondtam, hú! Nem csak a régi felekezetről van itt szó, azok kiszáradtak, hanem az újról, ami most jön elő. És arra gondoltam, hogy Isten bárcsak megmozgathatna mindent. És tudjátok, minden alkalommal, amikor a szél jön, meg kell mozgatni a fát, hogy jobban tudjon nőni felfele. Amit a luteránusok visszahagytak, azt felfalták a metodisták. Amit ezek visszahagytak, azt felfalták a baptisták. Amit ezek visszahagytak, azt felfalták a presbiteriánusok. Amit ők hagytak hátra, azt a többiek ették meg, és így folytatódott ez egész pünkösdistákig. De Isten azt mondja, hogy visszaszolgáltatom, így szól Isten, meg fogja tenni egy mozdulatában a Szent Szellem által. pünköstkor 120 friss bőrből való tömlője volt a felső teremben, ott az oszlopcsarnokban. Tiszta tömlők, edények. És akkor eljött az égből a morajlás, mint egy hatalmas szélcúkás, és azok megteltek új pünkösdi borral. Nézzétek, senki sem robbant fel, se nem repedezett szép. Hát újak voltak, élet volt bennük. És mások talán azt mondták, ez fanatizmus. A régiek bizonyára ezt tették, de az újak ne azt mondták, hogy amen, magasztalva legyen Isten, halleluja. Látjátok, a többiek ragaszkodtak a régi tanításhoz. Itt voltak az új tömlők. Most szeretném, ha jól ide figyelnétek, mielőtt befejezném. Kérlek, figyeljetek figyelmesen. Új szellemet fogok adni nektek. Nos, sok embernek nem világos ez a kérdés. Ők azon a véleményen vannak, hogy már rendelkeznek a Szent Szellemmel. Kérlek, hallgassátok meg figyelmesen. Egy új szívet és egy új szellemet fogok adni nektek, és az én szellememet akarom nektek adni. Látjátok, Isten először egy új szellemet akar adni, aztán pedig az ő szellemét akarja belénk adni. Ha ez nincs meg bennetek, még a fele barátotokkal sem tudtok kijönni, senkivel sem tudtok jól kijönni. Isten egy új szellemet akar adni nektek, és néha lelkesedés alatt ez más, mint a való élet. Látjátok, néha azt hisztek, hogy rendelkeztek a Szent Szellemmel, azt mondjátok, hogy újongtam, nyelveken beszéltem, és így tovább. Lehet, hogy mindezt megtettétek, rendben, de ez még nem bizonyíték arra, hogy megkaptátok a Szent Szellemet. A Szent Szellem megdicsőíti, meg nemesíti bennetek Krisztus. Nos, egy új szívet, egy új szellemet, és aztán belét adja az ő szellemét, az ő szelleméből önt belét. Látjátok, akkor már nem kell úgy tennetek, mintha keresztények lennétek. Az új szellem, az új élet, az bennetek van, az új szívben. Új szív, új szellem, és Isten szelleme bejön az új szívbe, az új szellembe. Nézzétek, ez olyan, mint egy óra ketyegése. Sok fogas kereke van ugyan, de valahol ott van a főhajtómű, a főhajtórugó. És a Szent Szellem aztán ezt a főhajtórugót mozgásba hozza. És ezt az összes többi összetevőjehez kapcsolódik, és ezáltal szabályozódik. De a főhajtórugó azért van ott, hogy minden mást mozgásba hozzon. Ahogy Ezékiel mondta, a fogaskerék a fogaskerekek között. Nos, amikor befogadjátok a Szent Szellemet, ő bemegy az új szellem középpontjába, az új szívbe, hogy életre keltse azt. Ó, néha azt gondoljátok, hogy már megkaptam, de lehet, hogy az új szellemet már megkaptátok, de a Szent Szellemet még nem, mert a Szent Szellem az belép abba az új szellembe. És akkor minden intellektuális, minden értelmi szerűség, minden elvétetik, akkor a középpont, a középső fogaskerék beindul ketyegni. És Jézus Krisztust fogjátok látni, mint aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, mindent egy ámmennel fogtok megerősíteni. Most, ha azt mondjátok, hogy bennem van az új szellem, és hazudtok, és loptok, és ide-oda mentek, és még mindig szervezetben vagytok, akkor becsapjátok önmagatokat. Ti nem kaptátok meg az új szellemet, nemhogy a Szent Szellemet megkaptátok volna. Nos, én nem tudtam, hogy ezt mondani fogom, de ez igaz. A Szent Szellem minden mozdulatot úgy tesz, ahogy Krisztus tett. Mert a szellem gyümölcse a szeretet, a békesség, az öröm, a szelídség, a hosszú tűrés, a jóság, a nyájasság, és így tovább. Ezeket a dolgokat a Szent Szellem termeli elő. Nem az érzelmeitek, nem az, hogy pumpálnod kell fel, leerőlködve. Nem, ezt nem tudjátok megtenni. A Szent Szellem eljut juttat benneteket arra a szintre, hogy ezek a dolgok megnyilatkozzanak bennetek, nyilvánvalóak legyenek. A szeretet, az öröm, a békesség, a hosszú tűrés, a szívesség, a szelídség, a türelem. Látjátok, ez nem olyasma, amit ti produkáltok, hanem amit a Szent Szellem tesz bennetek. Ez már nem intellektuális érvelés, hanem valami, ami benned mozgásba, lendületbe kerül, a szervezetesen a Szent Szellem. Ó, én újonghatnék, ugrálhatnék, és elmondhatnám az egész világnak. Látjátok, az élő Isten meg akarja ezt valósítani. Ki akarja eszközölni, olyan sok ember adta dolgaink vannak. Nagy zenebonát csapnak, mindenütt létrejön valami, és még az utcákra is kimennek, és zenélnek, és énekelnek. De hol van a Szent Szellem? Figyeljetek, mi nem kaptuk meg a Szent Szellemet. Nézzétek, ez nem sovány tej. Nem, hanem erre van szükség a gyülekezetnek. Ó, én annyira vágyom arra, hogy megkapjam a Szent Szellemet. Ti tudjátok, hogy Isten milyen csodálatos módon rendezte el ezeket a dolgokat a Bibliában. Jézus azt mondta, ha valaki újjá nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Nektek újjá kell születnetek, ez meg kell történjen. De ez nem azt jelenti, hogy fel vagytok szentelve, és így tovább. Erről én nem beszéltem. Ez lehet egy mellékhatása neki. Hiszen részt kell vennetek benne, nem nézhetitek tétlenül, ahogy Isten munkálkodik rajtatok. De én magáról a munkafolyamatról beszélek. Figyeljetek, amikor a Szent Szellem belétek költözik, uralmat gyakorol, irányítás alatt fog tartani benneteket, akár férfi, akár nő, bárki legyetek. Látjátok, azt fogjátok tenni, amit Isten ígéje mond, a Szellem ki fogja munkálni ezt bennetek. Még azokat is szeretni fogjátok, akik minden lehetetlen mondanak rólatok. Még azt is, hogy őrültek vagytok. Szeretni fogjátok őket. Látjátok, ami előbb betűként lett megírva, akkor életre kell, akkor könnyű az igátok, és könnyű a teher is. Az iga olyan, mint egy párnázat, könnyű, mint egy pehely. Látjátok, akkor olyanok vagytok, mint Sámson. Elmentek, fogjátok a Gáza kapuját, és felmentek vele a tetőre. Látjátok, amikor odaértek, hogy a Szent Szellem birtokol benneteket, nem ti birtokoljátok a Szent Szellemet, hanem a Szent Szellem birtokol bennetek. Látjátok, ez a lényeg. Ti azt mondjátok, azt mondhatjátok, hogy a Szent Szellem birtokol engem, hiszen bennem lakozik. Nézzétek, akkor a Golgotán keresztül minden beteljesedetten láthattok, akkor látni fogjátok Jézus Krisztust, mint aki ugyanaz. Akkor imádkozni fogtok az ellenségeitekért, figyeljetek. De amikor láttok valamit, és helyes beállítással vagytok a szívetekben, akkor azt mondjátok, igen, hiszen az is csak egy ember, mint én, és így tovább mentek. Még néhány megjegyzést, mielőtt befejezem. Szeretnék valamit úgy egészen a szívem belsejéből mondani, mielőtt a végére érnénk. Tehát, hadd legyen ennyi a mai napra a fordításból. A második fele aztán következzen holnap, ha Isten is úgy akarja, és élünk. Ezt a prédikációt nagyon röviden meghallgattam magamnak előzetesen, megszakításokkal és sietséggel is. Még soha életemben nem hallottam így prédikálva, mint ahogyan ma este itt hallottuk előadva a dolgokat. De úgy tűnik, hogy nagy igazság van benne. Egy nagyon nagy igazság. És talán mégiscsak felolvasom ezt a verset mindannyiunkkal együtt még egyszer. Az Ezékiel 36. fejezetéből a 26. vers tulajdonképpen két különböző dologról van itt tanúság téve. Tehát, és egy új szívet akarok adni nektek, és egy új szellemet adok belétek. Ki akarom venni a kőszívet a kebletekből, és egy húsból való szívet adok nektek helyette. Először is ez az első dolog. Ez az első dolog. Hogy a régi szív ki legyen véve, és hogy egy új szív legyen belé helyezve, és hogy a szellemnek be kell jönnie ebbe az új szívbe, hogy életet kaphasson. Hiszen Isten életet lehelt Ádámba, az élet leheletét, és ő egy élő lélekké lett, és így van ez szellemileg is. Talán mindjárt rátérünk erre még. Nekem nem okoz nehézséget ezt észrevenni, mert a 27. versben az van mondva, miután a 26. vers az új szívről és az új szellemről beszél, az van mondva a 27. versben, az én szellememet akarom a ti bensőtökbe adni, és egy olyan, vagyis olyan embereket teszek belőletek, akik az én rendeléseim szerint fognak járni, és akik betartják, és valóban meg is valósítják az én utasításaimat. Tehát ebben tényleg sok igazság van. Más szavakkal, hogy olyan embereket akarok faragni belőletek, akik átültetik az én szavamat a gyakorlatba. Talán, hogy az új szövetség nyelvén beszéljünk, a János evangéliumában, a 20. fejezetben az Úr rá lehelt a tanítványokra, és azt mondta, vegyétek a Szent Szellemet. És majd pünkös napján eljött a hatalmas morajlás először, a szellemmel való betöltekezés, a felülről jövő erővel való felvértezés. Itt van egy nagyon jó illusztrációnk. Egy új szívbe, tehát új élet, és így szellem által kimunkált életnek kell berekerülnie. És amikor a szellem által kimunkált élet belénk költözött az újjászületés által, akkor Isten ehhez az új élethez, ehhez a szellem által kimunkált új élethez hozzá akarja adni az ő szellemének erejét is, hogy az ígét ne csak higgyük, ne csak olvassuk, hanem ez az íge beteljesüljön Isten ereje által, amely bennünk hatékony akar lenni. Megértitek ezt mindannyian? Az egyik dolog az új élet, de az új élet aztán fel kell legyen vértezve Isten erejével. Az egyik az újjászületés, amely által az ember eljut erre az új életre Istennel. A másik a felülről jövő erővel való felvértezés, hogy az új élet megnyilvánulhasson, és hogy a szellem gyümölcse valóban látható lehessen. Az a szép, ahogy hallottuk, hogy ezután már nem a mi erőfeszítéseinken múlik. Nem kell többé erőfeszítéseket tennünk ahhoz, hogy szeressünk valakit, vagy hogy egyáltalán bármit megtegyünk, amit Isten megkövetel, ellenkezőleg. Akkor a cselekvésre ösztönző erő bennünk van, vagy az az erő, amely az ígét tettekre váltja, akkor bennünk van. És erre mindannyiunknak szüksége van. Nem csak egy új életre van szükségünk egy új szívben, hanem szükségünk van erre az Isten erejére az új szívben, az új életbe, amely az ígét tettekre váltja. Más szóval isteni visszaigazolást hoz magával. Ez az az ígéret, amit az Úr adott nekünk. És nagyon egyértelműen felismerjük, hogy Branham testvér nem a feje mellett találta el a szöget, hanem pontosan a fején találta el a szöget. És aztán még azt is mondja, nem is tudtam, hogy ezt fogom ma itt elmondani, előadni. Én sem tudtam, hogy ez itt így el fog hangzani, de örülök, hogy elhangzott. Rájövünk tehát, hogy a dolgok megváltoztak bennünk. Elkezdődött egy új élet, és azt is felismerjük, hogy a saját erőfeszítéseink még mindig itt vannak. Próbálkozunk ezzel is, azzal is, és a próbálkozással maradunk. Ehhez az új élethez most Isten ereje hozzá kell adódjon, hogy az ígét a gyakorlatba át is ültethessük. Felolvasom még egyszer, hogy ne legyen félreértés. És egy új szívet, és egy új szellemet akarok kölcsönözni nektek. Az új szívvel, az új szellem. Egy megtapasztalás Jézus Krisztussal, ami Urunkkal. Ki akarom venni a kővé vált szívet a kebletekből. De most hadd tegyük a kezünket erre a szegény szívünkre. Éppen úgy, mint egy asztali beszélgetésnél. Kezet a szívre. Vajon kővé dermedte ez a szív, vagy puha? Van benne együttérzés? Van benne élet, vagy pedig még mindig kőkemény? Ne úgy legyen, hogy már is azt mondjuk, egy új szívünk van, és most imádkozunk Istenhez, hogy adjon erőt ebbe az új szívbe, ha még mindig kő van benne, kemény, mint a kő, nincs szívből jövő együttérzés, semmi olyan, ami meg tudna minket érinteni a mondottakból. A biztonság kedvéért azt javasolnám, hogy mindkettőért imádkozunk. Imádkozzunk egy új szívért, egy új szellemért, egy új életért, és aztán kérjük azt is, Uram, ajándékozz meg erővel ehhez az új élethez és az új szívhez, hogy ne mi magunk erőltessük magunkat, hogy előteremtsünk valamit, hiszen amúgy sem leszünk sikeresek, hanem Isten ereje legyen az, ami rajtunk keresztül érvényesülni tudna. Ehhez kapcsolódva aztán itt az van írva, 27. versben, az én szellememet akarom a ti bensőtökbe adni, és olyan embereket akarok faragni belőletek, akik az én rendeléseim szerint járnak, és figyelemmel tartják az én rendelkezéseimet, és valóban megteszik, megvalósítják azokat. Ehhez kapcsolódik tehát a tett az Úr parancsainak végrehajtása. Beleértve a nagy, mindent átfogó világ méretű nagy megbízatást és missziói parancsot. Akkor Isten ereje van bennünk, hogy ne csak halljuk az ő szavait, az ő utasításait és rendeleteit, hanem valóban végre is tudjuk hajtani azokat. Tulajdonképpen ez az, amit ma este kívánok magamnak, amit kívánunk mindannyiunknak magunknak. Azt, hogy ne legyen többé önerőfeszítés egy új életet élni, hanem hogy az új élet meglegyen, és hogy ebben az új életben, ami néha gyöngéd is lehet, és nem feltétlenül minden kezdet jelenti a véget is, de hogy Isten ereje költözzön bele ebbe az új életbe. És hogy ez az Isten ereje, az új szívben Isten szavát a gyakorlatba átültesse, és megerősítse, visszaigazolja. Ha ezt magunkkal tudnánk venni erről az estéről, akkor már is segít veled rajtunk. Még jobb lenne, ha imádságban egyesülnénk, és őszintén azt mondhatnánk, Uram, hogy biztos legyek abban, hogy nem keresem a másodikat annélkül, hogy az elsőt már megkaptam volna. Hadd kezdjük meg közvetlenül az első lépéssel. Ez nem árthat semmiképpen. Kinek árthat ez? ha az Úrral kapcsolatos tapasztalatot szerez. A mi Istenünk jelen van. Én hiszem, hogy ő megajándékozott bennünket ezzel az ígével, és ha ez csak azért volt, hogy ha az arra ment volna, hogy ráébredjünk arra, amiről most beszélünk, akkor már is megérte az egész. Már nem arról van szó, hogy a saját erőnket belefektessük, hanem hogy tegyünk valamit, hanem arról, hogy új élettel, új lényünkkel Isten rendelkezésére állunk, hogy az ő ereje hatalmasan érvényesülhessen rajtunk keresztül. Hiszen éppen erről van szó. Ezt láttuk Branham testvér szolgálatában és életében is. Ő tényleg mindenkit át tudott ölelni, nem volt gonosz vagy rossz indulatú senkivel szemben, és ezt többször is elmondja annak ellenére, hogy minden címet megkapott a nap alatt. A jövendő mondótól a hamis prófétáig, a csábítótól a megtévesztőig, sőt a legnagyobb sarlatánig el lett nevezve ez az ember. És ez az ember elmondhatja, nincs olyan ember, akit ne tudnék átkarolni, és ne tudnám azt mondani, hogy szeretlek. Ez Isten kegyelme, amit először meg kell tapasztalni ahhoz, hogy az ember egyáltalán megszólalhasson. Igen, én ezt kívánom magamnak, ezt kívánom mindannyiunknak, de hiszen ti is mondjátok ki egyszer, határozottan, az ámmen egy kicsit mégis úgy gyenge volt, ténylegesen. Igen, igen. Dicsőség és hála illeti a mi Istenünket. Hadd higgyük el, hogy az Úr jól véli velünk. Hiszen közeledünk a véghez. És a vég olyan kell legyen, mint a kezdet is volt. A gyülekezetnek vissza kell térnie az eredeti állapotában. Amennyiben mi gyülekezet vagyunk, számítanunk kell arra, hogy ez velünk is megtörténik. Nem akarunk olyanok lenni, mint a csupasz kopár fák, amelyeket megvilágított ugyan a holt, azok pedig egy nyöszörgést adtak ki magukból, ami egy kicsit ijesztő is lehetett. Hanem Isten kegyelméből olyanok akarunk lenni, mint az újonnan kicsirázott mag, amiben élet van. Ami a földbe hullott, olyan gyümölcs akarunk lenni, ami most Isten kegyelméből újból kihajt és felnő. Én hiszem, hogy azok is vagyunk. Én hiszem, hogy Isten adott egy vetést, és hogy lesz egy aratás is. Hadd hagyjunk hát magunk mögött minden olyan hangzavart, ami egy kicsit úgy félelmet ébreszthet másokban. Legyen, hogy az Úr szeretetre méltósága, az ő nyájassága, az ő ismerete és bármi is legyen ő, minden erénye megnyilvánuljon körülöttünk és általunk. És ezen túlmenően várjuk, hogy az ő szellemét, mint Isten erejét tegye a szellem által megújult belsőnkbe. És hogy azután vagy aztán követni tudjuk az ő utasításait, és meg tudjuk tenni azt, amit az ő ígéjében mondott vagy követel. Az utolsó négy szó így hangzik, hogy valóban véghez vigyük ezeket, és hogy valóban véghez vigyék ezeket. Itt ténylegesen nem csak, hogy hallottuk volna, hanem Isten kegyelméből véghez is tudnánk vinni. Szeretteim, semmi többet nem lehet hozzátenni ahhoz, amit hallottunk, vagy hallgattunk. Hisszük és várjuk Istentől a valódi újjáéledést, egy új szívet, egy új szellemet, vagyis új életet ebben az új szívben, az Isten ígéje és szellem által való valódi újjászületés által. És akkor várjuk, hogy mi, akik ezt az újjászületést biblikusan megtapasztaltuk, mint emberek átéltünk, akkor fel legyünk vértezve Isten teljhatalmával, az ő erejével. És akkor már nem mi vagyunk azok, akik ezt megtesszük, hanem Isten ereje rajtunk keresztül. Nekünk már nem kell erőködnünk, csak az Úr rendelkezésére kell állnunk. Még egyszer mondom, szeretném a magam részére, hogy Isten minden szava beteljesedjen. Ahogyan olyan szépen hallottuk a bevezető szavakba, az Úr az szava hihető. Ahogy te megtartottad a szavadat, mert te vagy az, aki szava hihető vagy. Vajon ne tartaná meg Isten a hozzánk intézett szavát? Ő szava hihető, és az ő szava igaz. Ő megtartja, amit megígért. Egy új szívet és egy új szellemet ígért nekünk. Hadd fogadjuk el, amit mondott nekünk, vívódás, erőlködés nélkül, minden nélkül. Fogadd el, és mondjad, Uram, köszönöm neked az ígéreteket. Egy új szívet és egy új szellemet adok nektek. Az új szövetség meg lett erősítve az ő vérében. Az új szív, az új élet rendelkezésedre áll neked és nekem. És ebben az új életben jön aztán még egyszer Isten hatalmas ereje. Legyen abban nyilvánvalóvá, úgy, amint tudjuk, Krisztus, ami Urunk is a szellem által született, és amikor el kellett kezdeni az ő szolgálatát, a szellem eljött rá. Egyrészt a szellem által beárnyékolva, a szellem által nemzet, másrészt a szellemmel betelve. És aztán a próbatétel után elkezdődött a szolgálat. Remélem, hogy egy szép napon a mi megpróbáltásaink is véget érnek, és akkor a szolgálat abszolút tekintéllyel elkezdődhet. Nem elbízakodottságból, hanem Istenre feltekintve bízom abban, hogy az Úr meg fogja erősíteni az ő szavát. Hogy ezt rajtam vagy rajtad keresztül teszi meg, az rajta múlik, de hűségesnek fog bizonyulni, meg fogja tenni, amit mondod, és a végén mi is elmondhatjuk majd, hogy te megtartottad a te szavadat, mert te szava hihető vagy. És Isten az Úr azt mondja, hogy visszaszolgáltatom. Hallottuk az üzenetet, és miután hallottuk, teljes egészében megkapjuk a visszatérítést. Isten áldjon meg mindnyájunkat az ő kegyelmének gazdagságából. Amen. Hadd álljunk fel, és köszönjük meg neki szívünk mélyében, hogy szól még hozzánk, beszél velünk. Mennyei Atyánk, Rusz testvér, újból köszönetet mondunk neked a te drága és szent ígédért, a ma esti szavaidért is. Hűséges Istenem, te ismered a szívünket, ismered az életünket, mi nyilvánvalóak vagyunk előtted, mi nem tudunk elrejtőzni, én Istenem, engedd meg, hogy felismerjük, hogy mik vagyunk. Uram, ha még nincs meg bennünk az új élet, ha még nincs ott, hanem a kőszív van ott, akkor szenvedélyesen imádkozunk együtt, ó, Uram, hogy ragad, kivet ki belőlünk, Uram, és ajándékozz meg bennünket egy új élettel, egy új szívvel, Uram, egy új biztos szellemmel, Uram, hogy meglegyen bennünk a bizonyosság, Uram, hogy valami újat munkáltál ki én bennem, mindannyiunkban, ó, Uram. Én, Istenem, önmagunktól nem tudjuk megtenni, de tudjuk, hogy te képes vagy rá, és szavaidnál, ígéreteidnél fogva veszünk téged, mert te megígérted Ezékiel könyvében, hogy egy új szívet akarok adni nektek. Én, Istenem, magunktól nem tudjuk ezt megszerezni, de kérünk, hogy add meg nekünk, Uram. Tedd meg, én Istenem, ha lehetséges, még ma este. Én Istenem, most ezekben a pillanatokban, te igazságos vagy, te hűséges vagy, te igaz vagy, Uram. Imádunk téged a mélységből. Ó, Uram, te megtartod a te szavadat, amit megígértél, és megadod, amit megígértél. Meg akarod adni, magasztalunk téged, de még ennél is jobban szeretnénk, Urunk, a te szellemeddel rendelkezni, Uram, a te szent szellemeddel való felvértezést. dicsőség és tisztelet, hódolat és imádat a te nevednek. Uram, arra kérlek, hogy teremts ilyen imádságokat a szívünkben. Ma este, Uram, ajándékozd meg az igazi vágyakozást, ajándékozd meg az igazi éhséget, az igazi vágyakozást, sóvárgást ezután, mert így nem állhatunk meg te előtted. Egyre nagyobb szükségünk van te reád. Szükségünk van arra, amit te teremtesz, Uram, nem arra, amit mi eszközlünk ki, hanem amit te előteremtesz. Ez az, amire szükségünk van, és látjuk a Szentírásban, hogy mindig is megadtad ezt a te népedben, azoknak az a napokban, amikor a földön voltál, a tanítványaidnak is megadtad, Uram. És nekünk is szükségünk van arra, hogy megad nekünk, Istenem. Ezt nem csak úgy mondogatjuk magunk előtt, de ezt tudjuk mai naptól fogva, élesz fel minket, élesz fel mind a te munkádat, a te művedet, formálj belőlünk valamit, Uram, a te neved dicsőségére, tiszteletére. Magasztalunk téged, Uram, hogy eléred a célt velünk. Uram, ajándékozz kegyelmet, hogy senki ne kételkedjen, hanem tudjuk, hogy te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Halleluja! Magasztalva legyen a te neved, imádat és hódolat a te nevednek. Halleluja! Amen. Minden új az ének. A bárány vére megtisztít engem, és mindent újjá tesz. Minden új a bárány vére megtisztít engem, és mindent újjá tesz. Frank testvér, szeretteim, de hiszen együtt hallottuk, amikor Branham testvér azt mondta, hogy az a benyomásunk, mintha olyan falakkal lennénk körülvéve, amelyeken nem tudunk áthatolni. Érezzük, hogy valami még nem olyan, nem úgy van, amilyennek lennie kellene. És akkor azt mondja, hogy a kezdet azonban már mégis megtörtént, és a falak le lesznek rombolva, össze fognak dőlni, mint a Jerikó falai, teszem én hozzá. Mert az Úr ugyanaz. Mózes Istene, Jósué Istene, a mi Istenünk is. Az Ábrahám, az Izsák és a Jákob Istene, a mi Istenünk. Izrael Istene, a mi Istenünk. Úgy érezzük, hogy a dolgok még nem úgy vannak, ahonnan, ahogyan lenniük kellene. És akik ezt valóban érzik, azoknak most már tudniuk kell, vegyük tudomásul, hogy Istennek van valami terve velünk. Nem azért kaptuk ezt az érzést, hogy kétségbe essünk és elkeseredjünk, hanem azért kaptuk ezt az érzésünket, mert Isten még többet készített számunkra. Ezért legyetek derülátóak, és ne féljetek. Az Úr az, aki minden dolgot csodálatosan irányít, és összeilleszt, és a felekezetekkel való összehasonlítás is, ahonnan mi is mindannyian jövünk, és Isten kegyelméből új életet kaptunk. Még zsenge, de Isten növekedést és gyarapodást fog adni. Milyen hálásak lehetünk a prédikációkért, a bennük megfogalmazott gondolatokért. Hadd szívleljük meg, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. Higgyük el, hogy ő visszaigazolhassa. És ahogy előzőleg az imádságban is hangsúlyozva lett, Isten megígérte az új szívet, hogy új szívet akar adni. Ezt nem vehetjük önmagunktól. Nem vehetjük a Szent Szellemet sem, az új életet, egyáltalán semmit. de mindent ajándékba kaphatunk, hiszen az Úr megígérte nekünk. Azok után, a napok után új szövetséget kötök veletek, akkor belétek helyezem az én ígéimet, egy új szívet, egy új szellemet, egy új életet, és olyan emberekké teszlek benneteket, akik az én útaimon járnak. Hűséges Urunk, köszönjük neked, hogy a Golgota által minden lehetővé vált. De egy új megújulásért esedezünk bensőségesen. A Szent Szellemed új munkájáért, szeretet Uram, kezd el én bennem, kezd el mindannyiunkban. Csendesíts el bennünket, Uram, hogy jobban keressük és megtaláljuk a veled való közösséget. Könyörülj rajtunk, és mi hálát adunk neked, és tisztelettel adózunk a te nevednek. Halleluja! Halleluja! Magasztalva légy! Amen!